Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 111. énekünket, a 111. Zsoltár első versét énekeljük. Hálát adok, Uram, néked, így kezdődik. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre. A 342. énekünkkel, amelyik így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket.
Kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ő vérével nagy bűneinket töröld el, Szent lelked erejében. Amit e szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, védj körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mind végig len, minden mi gyermekinkkel.
Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk az Úr Jézus Krisztus a keresztelést, Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézust, leborultak ő előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy az övé minden hatalom, de mi sokszor késésben vagyunk, mert képesek vagyunk úgy parancsolgatni, hogy a tekintélyünkre próbálunk hivatkozni, ami eső után köpönyeg, hogyha nem tettük meg a dolgunkat már sokkal korábban. Tehát az Úr Jézus erre figyelmeztet, hogy az övé minden hatalom, a hegyi beszédben azt mondja, hogy ha az őtőle hallott beszédekre építjük az életünket, akkor sziklára építünk, de ha ezt elmulasztjuk, akkor jön a vihar, és összedől a ház. Tehát gondosan kell Jézus tanítását magunkra és a ránk bízottakra érvényesíteni, tanítani magunknak és mindazoknak, akik ránk vannak bízva. Ez jelenti azt, hogy kőszikla alapra építjük a házat. Mert amikor már aztán itt van a vihar, és kiderül, hogy elfelejtettük megtenni azokat, hogy bízzunk Jézus Krisztusban, és ráépítsük az életünket, akkor már késő, akkor már kapkodhatunk, kiáltozhatunk, hivatkozhatunk bármiféle tekintélyünkre, ami nincs már akkor, elkéstünk. De azért kereszteljük a gyermekeket, hogy elkezdjük szépen, nyugodtan, lassan építeni a tanítást az ő szívükbe, hogy úgy éljenek, ahogy a mindenható Isten szeretné, az ő szeretetében, bűnbocsánattal, türelemmel, békességgel, és akkor minden jó lesz, mert övé minden hatalom. Benne bízzunk hát. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked csodálatos ajándékodat, az életet, köszönjük a gyermekeinket, és köszönjük, hogy te figyelmeztetsz minket, hogy kevés a szülői tekintély, az sokszor üres, ha nem tanítjuk őket a te utaidra türelmesen, ha nem bízzuk rád napról napra az ő kis életüket. Köszönjük, hogy most azért lehetünk itt, hogy ezt megtegyük, hogy rád figyeljünk, hogy a veled való kapcsolatunkat ápoljuk. Kérünk, segíts bennünket ebben, újra meg újra. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, s tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassanak? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünket kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom.
Ma nem, keresztelek téged, hanem gyűlösszet. Sion, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek, a Szentlélek, a Szentlélek. Ezt mondja a Úr, ne félj, mert megváltottam, neveden szólítottam téged egy hívat.
És felnőtt testvérünket is kérdezem, kész vagy elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által keresztjén anyaszentegyházunk tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni? Ha igen, feleld, kész vagyok rá.
Rubina keresztelet élő atyának, hűlőként szentélyt. Áldjon meg téged az Úr és mindig szentélyt. Ragyogtassa rá az arcát, és könyörüljön. Fordítsa felé arcát, és adjon békességet.
Együtt is kérjük a megkereszteltekre és a családra Isten áldását, úgy, hogy énekeljük a 842. énekünk 3., 4., 5. verseit. Így kezdődik, gyermekeket te adtál minékünk.
Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg kérünk, példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják. Egymás terhét szívből elviselnünk, segíts kérünk, Krisztus éljen mi bennünk. S bár gyakran botlunk, haragot ne tartsunk, sőt megbocsássunk. Tarts meg minket vidám jó kedvedben, békességben, hűséges szeretetben. Fogjad kezünket, te a győzedelmet és üdvösséget.
Megkérem a kedves keresztelős családot, foglaljanak helyet a padokban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. És hallgassuk figyelemmel a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten búcsúztak szerettei, Rózsási Tiborné, született Szabó Katalin, 89 éves, Kovács Lajosné, Kecskés Éva, 74 éves, és Orosz János, 77 éves korában elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat. A mai istentiszteleten megkereszteltük Stark Renáta gyermekeit, Horváth Rubina Emiliát és Lakatos Gábor Nolent, illetve Rubina gyermekét, Horváth Tizián Siont. Isten áldja a családot és segítse a keresztény nevelés útján. A gyülekezeti termünk kazánjának meghibásodása miatt emeleti termeinket egy ideig most nem tudjuk használni. A javítás folyamatban van, a testvérek szíves türelmét kérjük, emiatt a mai gyermekfoglalkozást összevont csoportban, az alaksorban tudjuk megtartani, úgyhogy oda kell majd a gyermekekért menni. Nem fölfelé, hanem lefelé. Beszélgető istentiszteletünket jövő vasárnap, április 6-án tartjuk, a sor szerint, hiszen minden hónap első vasárnapja a beszélgető istentisztelet. Az istentisztelet után ez azt jelenti, hogy kis csoportokban megbeszéljük az ige üzenetét. Szeretettel várunk mindenkit erre, és az ennek végeztével 12 órakor következő szeretett vendégségre. Örömmel hirdetjük, hogy a templom toronysüveg külső héjazatának javítása egyházmegyei támogatásból történő része befejeződött, és a munkálatok tovább folytatódnak még a másik szakaszból. Nyári napközi gyermektáborunk a Széchenyi István iskolában lesz megtartva augusztus 11-től 15-ig. A részvételi díj 21 ezer forint személyenként. Jelentkezni a hittanoktatóknál és a lelkészi hivatalban lehet. Szeretettel várjuk az általános iskolás korú gyermekeket erre. 1% felajánlásokat idén is lehet tenni, az egyházi 1%-ot egyházunk egészének tudjuk adni a 0066-os számmal, a másik alapítványi 1%-ot viszont kifejezetten a gyülekezetünk alapítványának tudjuk felajánlani, és ezzel a saját gyülekezetünk életét segíteni. Az alapítványnak az adó száma ott van a lapon, amelyik szükséges ehhez, hogy kitöltsük a nyomtatványt. Most folytassuk az istentiszteletet, és énekeljük a 726. énekünket, Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom.
Királyom Jézusom, szívem
Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliuma sorom következő szakaszából, a 7. fejezet végét, a 45. verstől végig. Végül a szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik azt kérdezték tőlük: miért nem hoztátok ide, tudnélik, Jézust? A szolgák pedig így válaszoltak: soha ember még így nem beszélt, mint ő. A farizeusok erre azt mondták: talán titeket is megtévesztett. Vajon hitte benne valaki a főemberek vagy a farizeusok közül? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Nikodémus, aki korábban járt már Jézusnál, és aki közülük való volt, azt kérdezte tőlük: vajon a mi törvényünk elítéli-e az embert, mielőtt ki nem hallgatja, és meg nem tudja, hogy mit tett? Erre azt mondták neki: talán te is galileai vagy. Nézz utána, és meglátod, hogy Galileából nem támad próféta. És mindnyájan hazamentek. Isten szent lelke áldja meg igéjét a mai délelőttön is szívünkben, hogy ne csak a fülünkig érjen, amit hallunk, hanem befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Istenünk, jó nekünk itt a te házadban megjelenni, a hét fáradalmai után, a különböző zajos és kapkodó feladataink után. Köszönjük, hogy itt nálad nyugalom van. Köszönjük, hogy ki simulhat a mi gubancos életünk a te szeretetedben. Kérünk téged, segíts rád figyelni, meghallani a te üzenetedet. Segíts, hogy ne egyedül távozzunk innen, hanem lelkünkben te veled. Segíts, hogy a hétköznapokban is ott lehess velünk, és mi békességesen tudjuk végezni a munkánkat örömmel. Ezt a csodát kérjük szent lelked által, Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a már megkezdett 111. Zsoltárunk 2. és 6. verseivel: nagyok az Úrnak csodái.
Dicső méltósága,
megmarad mind örök időkre. Szent és dicső az ő neve, és az Úrnak ő félelme, a jó bölcsességnek kezdete. Ki megtartja ő törvényét, és megőrzi szent igéjét, annak megmarad dicsérete.
Hallgassátok meg az ige hirdetés alapját az előbb felolvasott szakasz mellett, Máté evangéliuma 10. fejezetének 32. és 33. verseit. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Foglaljuk el helyünket. Kiállunk-e Istenért? Ugye ez a kérdés, és ezt nagyon fontos kérdésnek tartja maga az Úr Jézus Krisztus, akiben Isten eljött hozzánk emberi alakban, hogy közvetlenül megismerjük. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. És aki pedig szégyell engem, megtagad engem, azt én is szégyelni fogom, meg fogom tagadni az Isten előtt. Tehát nagyon komoly dolog, hogy mi vallást teszünk-e Isten ről kiállunk-e Istenért a magunk életében, hétköznapjaiban, környezetében. Ez nem könnyű feladat semmiképpen. A hosszabb szakasz, amit felolvastam, János evangéliumát vesszük sorra, amikor éppen ilyen istentiszteltünk van, és ez a szakasz következett, ez egy furcsa közegbe vezet minket, a jeruzsálemi templomba Jézus korában. Ezt úgy mondhatjuk, hogy ez egy vallásos szubkultúra, így mondják ma szakkifejezéssel. Ez azt jelenti, hogy az élet más területétől egy kicsit elkülönülve, egy furcsa közösség, társadalom, csodabogarak vannak ott a templomban, a főpapok, meg a farizeusok, meg a nép, a fiai, akik ott ünneplik a vallásos ünnepeiket. Ez egy nagyon komoly dolog lenne, mert az Ószövetségben Isten meghatározta és előírta, hogy hol, egyedül a jeruzsálemi templomban, és hogyan egyedül a mózesi törvények előírása szerint szabad őt tisztelni, imádni. Tehát elvileg ott a jeruzsálemi templomban egy nagyon komoly, szép dolog folyna, de hát sajnos emberek kezén ment keresztül a dolog, és tele volt bűnnel, tele volt csalódást okozó dolgokkal, hibákkal. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztusnak meg kellett tisztítania azt a jeruzsálemi templomot az áldozati állatok árusításától, amit zajosan folytattak ott, megakadályozva azt, hogy az Istenre figyeljenek. De más hibák is voltak, ezt itt is látjuk. Elvileg ez a vallásos közeg is Istent akarta megvallani. Amikor Jézussal szembefordultak, és őt el akarták fogni, ugye erről olvasunk, hogy a szolgák visszatértek, és nem hozták oda Jézust el a főpapok elé, amikor el akarták fogatni Jézust, akkor ők tulajdonképpen azt gondolták, hogy Istenért állnak ki. És sajnos mi is nagyon sokszor tévedésben vagyunk, és azt gondoljuk, hogy Istenért állunk ki, noha nem arról van szó, valami egész másról. Ez az első gondolat, amit gondoljunk végig. Mi könnyen összetévesztjük az Isten ügyét, az Isten dolgait a saját magunk érdekével, hatalmunkkal, az igazunk védelmével. Sokszor vallási vitákba is azért keveredünk, mert hogy az, amit én tanultam, az én vallásom, amit én gondolok, az így van. Ez egy teljesen önző és Istennek nem tetsző dolog. Úgy vagyunk ott is, mint ezek a farizeusok, főpapok, hogy éppen Jézust akarják elfogadni, mert szembe helyezkedett velük. És azt gondolják, hogy a templomot, az Isten ügyét védik, holott szó sincs róla. Nagyon vigyázzunk. Amikor, ugye az a keresztelői beszédben is mondtam, hogy a tekintély elvűség az nem egy jó dolog. Az eső után köpönyeg az egy elkésett dolog. Amikor arra hivatkozunk, hogy hát mit tudom én, tiszteld a vallást, és közben nem úgy éltünk példamutató életet egy munkahelyen, hogy ne káromkodjál, ezt gyakran harcba szállunk emberekkel a környezetünkben, és ez nem helyes. Nem jó harc. De nem ezt kell tennünk. Úgy kell éljünk. Példamutatóan. És akkor megéreznek valamit, és akkor tudjuk figyelmeztetni szép csendben őket, hogy ne, ez nem illő téma, ez nem jó. Én nem így gondolom, de szép csendben, és hallgatni fognak ránk, mert példamutatóak vagyunk. Nem azért, mert hangoskodunk, mert szembeszállunk velük, mert erősködünk. Ilyen tévedésben voltak itt ezek a főpapok és farizeusok, hogy saját magukat akarták igazolni a tekintély elvükkel, ezt hozzák föl, hogy vajon az előkelők és a farizeusok közül követi-e Jézust valaki. Ez a tekintély elvűség. És nem volt igazuk. Jézus Krisztus az Isten fia volt, és neki igaza volt, attól függetlenül, hogy ki követte és ki nem. Vagy a másik, amit fölhoznak, a gyengék megvetése. A sokaság nem ismeri. A sokaság Jézussal tartott, de őt megvetették. Hát a sokaság nem ismeri a Bibliát igazán, az Ószövetséget. Ők nem tartanak ott, mint mi, hogy mi tanulmányozzuk. Hát persze, neki könnyű volt, nem kellett éjjel-nappal robotolniuk, és jutott energiájuk arra, hogy tanulmányozzák a Bibliát. De emiatt nem kell megvetni a gyengéket, a szegényeket, a sokaságot, hogy ők nem tanulmányozzák eleget a Bibliát. Vigyázzunk, hogy ne ilyen érvekkel próbáljunk szembeszállni bárkivel, hogy te nem tudod, te nem ismered a Bibliát, stb., és akkor megvetjük őt, és lesöpörjük az érveiket. Vagy a harmadik dolog, amihez folyamodnak, hogy felületesen érvelnek. Így látszat szerint. Ugye azt mondják, hogy hát galileai ez az ember, az Úr Jézus Krisztus. Ugye názáreti Jézusnak hívják, Názáret nem Galileában van, az egy megvetett tartomány volt északon, hanem ott a főváros környékén, Júdeában van Názáret, és Jézus ott született. Azt mondják, az Ószövetség, a Biblia nem ír arról, hogy majd Galileából jön valaki, aki igazán nagy tanító lesz, és akire érdemes hallgatni. Azt mondják, talán te is galileai vagy, azért tartasz vele, de Galileából nem származhat semmi jó. Ez egy felületes érv. Jézus Krisztus Galileában nőtt föl, de Názáretben született. Ismerjük a karácsonyi történetet, hogy miért, népszámlálás volt, stb. Sokszor tudunk mi is ilyen felületes érveket hozni, amiben nem gondolunk bele, és amikor válaszolnak nekünk, akkor lehet, hogy észbe kapnánk, de akkor már erővel próbáljuk védeni a mundér becsületét, saját magunkat. Ne tévesszük el az Istennél való kiállást ezekkel a nagyon rossz és gyenge és bűnös emberi indulatú dolgokkal. Ezektől tisztuljunk meg. Ilyenkor nem kiállni kell az Isten mellett, a vélt Isten ügye mellett, ami tulajdonképpen csak a magam igaza, hanem csendben maradni és elgondolkozni, hogy miért is nem vagyok én hiteles esetleg. Viszont látunk itt mégis olyan szereplőket, akik kiállnak tényleg Jézus mellett. Ez akkor nem volt egyértelmű, hogy Jézus személye mellett kiállni az annyit jelent, mint Isten ügye mellett kiállni. És ők tudták, mégis valahonnan érezték, hogy Jézus mellett kell kiállnom. És ezt csendben tették. Először is ott voltak a szolgák, akiket a főpapok és a farizeusok küldtek Jézus elfogására, és oda mentek, és ők, mint szolgák, nekik kötelességük lett volna a gazdáik szerint tenni és elfogni Jézust, és oda vezetni a főpapokhoz. De ők megérezték Jézusban azt a hallatlan bölcsességet, azt a csodálatos békességet, ami csak Istentől jöhetett. És azt mondták, amikor visszatértek, és felelősségre vonták őket, hogy miért nem hoztátok ide Jézust, azt mondták, senki nem szól úgy, mint ő. Lenyűgözött, ahogyan beszél Istenről. És őt elfogni és idehozni hozzátok nem. Ezt nem tudtuk megtenni. Na ez kiállás volt az Isten mellett, még ha nem is tudták feltétlenül, hogy az volt, és még ha csendben is történt. Hogyan kell kiállnunk? Úgy, hogy amit megtapasztalunk, hogy a Szentlélek munkája, amellett viszont tanúságot teszünk, hogy igen, ezt akármennyire is leszóljátok, ezzel bármennyire is nem értetek egyet, vagy gúnyoljátok, én itt megtapasztaltam valamit. csendben megtapasztaltam valami olyat, ami felkeltette az érdeklődésemet, amire oda kellett figyelni. Megtapasztaltam valamit, amit valaki úgy mondott, hogy átélt, nem csak, hogy betanult, ezt kell mondania. Megtapasztaltam valami nem szokványos gondolatot, amire csak úgy bólogatni kell természetesen. Ha átélünk valami ilyesmit, akkor ahhoz ragaszkodnunk kell, és természetesen amellett ki kell állnunk. Sokszor saját magunkkal szemben, sokszor csak a családunkkal szemben, de hogy ne engedjék belőlünk mindezt ki mosni, elsősorban saját magunk szoktuk ezt megtenni. Álljunk ki az Isten mellett, és őrizzük mindazt, amit a Szentlélektől kaptunk. Ha kell, nyilván mások ellenében is. És aztán a másik, aki így csendben kiállt, és Isten mellett tett tanúbizonyságot, Nikodémus. Őt sokszor lenézzük, mert ismerjük a történetet, hogy éjszaka ment Jézushoz, és nem merte nyíltan követni, a nagy tanácsnak a tagja volt, tehát Izrael vezető testületéé, pont azok, annak a testületnek a tagja, akik legjobban igyekeztek Jézust elfogni, és ellenségeskedtek vele, és ő nem állt ki igazán, hanem ott maradt csendben a nagy tanácsban, de lám-lám, itt mond egy csendes mondatot. Vajon a mi törvényünk elítéli-e az embert, mielőtt ki nem hallgatja, és meg nem tudja, hogy mit tett? Tulajdonképpen csak egy nyilvánvaló emberi igazságot, bölcsességet mond. A római jogban ez benne volt, mint alaptétel, latinul így hangzik, auditur et altera pars, vagyis hallgattassék meg a másik fél is. Nem elég egyoldalúan vádolni valakit. És ez nagyon fontos kiállás az Isten ügye mellett. Még ha nem is feltétlenül tudjuk, hogy valaki az Isten ügyét képviseli, de nem engedünk bizonyos dolgokat. Mit nem engedünk? Hogy a távol létében tárgyaljuk valakinek az ügyeit. Úgy, hogy ő nem tudja kiigazítani, hogy az hogy is volt, nem tudja elmondani, hogy azt miért tettem, pedig mennyire szeretjük mások távol létében tárgyalni, kitárgyalni őket. Azt mondja az Úr, hogy kiállás mellettem, hogyha ezt nem tesszük, és hogyha ezt nem hagyjuk másoknak sem. És ha valaki vallást tesz rólam, kiáll mellettem, arról fogok vallást tenni. Tehát fontos dolog ez. Vagy hogy amit én gondolok a másikról, azt véleményként mondjam csak mindig. Ne azt mondjam, hogy ő ilyen, ő ezt tette, ő ezzel hibázott. Csak egy picit kell hozzátenni, de mindjárt más lesz, hogy én azt gondolom, nekem az a véleményem. És ez már mindjárt másképp hangzik, megengedi annak az embernek, aki hallgat minket, hogy ne feltétlenül adjon hitelt annak, amit mondunk, hanem megvizsgálja. És ez nagyon fontos dolog, hogy ezt az utat nyitva hagyjuk. És az is nagyon fontos, hogy alátámasztott dolgoknak adjunk hitelt. Hogy ne szóbeszédnek. Hogy a másik, ha nem is teszi hozzá, hogy ez az én véleményem, akkor is tudjuk, hogy ez az ő véleménye. És ez nem biztos, hogy úgy van. Nem biztos, hogy ismer minden körülményt. És nekünk meg kell hallgatnunk a másik felet is, mielőtt véleményt alkotunk. Milyen kis dolog, de Jézus Krisztus szerint nagyon fontos, hogy kiálljunk az Isten ügyében, és ne engedjünk ilyen dolgokat. Azt látjuk itt, hogy a Szentlélek munkája mindig hatásos. Ő ott van a csendben kiállók mellett, mert itt azt olvassuk a végén, hogy és mindnyájan hazamentek. Ott voltak a főpapok, farizeusok, akik el akarták fogni Jézust, és leszitták a szolgáikat, hogy miért nem hoztátok őket ide, és Nikodémussal is összevetztek, meg azt mondták, hogy te miért szólsz bele, te is galileai vagy. Megvádolták, mert nem veszélytelen kiállni és helytállni, és mégis a Szentlélek lecsendesítette őket. Egyszerűen hazamentek. Dolguk végezetlen. Nem fogták el Jézust, nem ítélték el. Ez a Szentléleknek a munkája, amire nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Ahogy a keresztelésnél is mondtam, hogyha csendben végezzük mindazt, amit ránk bízott az Isten, ha a gyermekeinket folyamatosan neveljük, türelmesen, minden nap elkérve az erőt, a békességet, a tisztánlátást, a türelmet, ez nem könnyű feladat, de ha ezt megtesszük minden nap, akkor megtettük mindazt, amire szükség volt. És akkor a Szentlélek munkálkodik. És akkor nem kell féltsük a gyermekeinket. És akkor nem kell féltsük az Isten ügyét és annak a hírét. Mert Jézus Krisztus csendben helytállt. Amikor keresztre feszítették, azt írja a jövendőlés Ézsaiásnál 600 évvel korábban, hogy ahogy a bárány, amikor mészárszékre viszik, hallgat. Ő ugyanúgy hallgatott. Csendben elmondta, tanította mindazt, amit tudott, és nem erőszakoskodott, nem kiabált, mert tudta, hogy az nem lenne Istentől. Mi tudjuk ezt, hogy amikor erőszakoskodunk, kiabálunk, amikor magunk akaratát akarjuk érvényesíteni, az nincs Istentől. Azon nincs az ő áldása. És ő csendben helytállt, még azt is hagyta csendben, hogy elítéljék és kivégezzék, mert tudta, hogy most ez az Isten akarata, elfogadta. Tudta, hogy ez a feladata most, és megváltott minket. És Isten föltámasztotta. És jó volt így. Jó volt, hogy ezt tette. Jó volt, hogy csendben maradt. Jó volt, hogy Istenben bízott. Bárcsak mi is egyértelműen így állnánk ki az Isten ügye mellett. Nem a magunk erőszakos gondolataival, igazával, mert az egészen más, nem az Isten ügye, hanem csendben, téve, megtéve napról napra a saját feladatainkat, ami ránk van bízva, akkor az Isten szent lelke mellénk áll. Így legyen.
Amen.
Válaszoljunk az ige hirdetésre. A 603. énekünk első és második verseivel. Ez egy különleges ének, mert az hírlik róla, hogy a kivégzése előtt a hitéért való kivégezték az ének íróját, és ő előtte írta ezt az éneket. Így kezdődik, imhol vagyok, édes Uram, Istenem.
Imhol vagyok, édes Uram, Istenem, kész vagyok mindenben néked engednem. Szent nevedért szörnyű halált szenvednem, csak az igaz hídben ne hagyd tőled elesnem. Oda megyek, ahova parancsolod, akár tűzre, akár vízre akarod, vagy fegyverre, tömlöcre te kívánod. Legyen, Uram Isten, valamint te akarod.
Jöjjetek, kedves testvéreim, imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Istenünk látott, hogy nekünk milyen nehéz kimondani, hogy legyen, ahogy akarod. És nem kell ahhoz ilyen végletes helyzetbe jutnunk, hogy kivégzés előtt állunk. Csak a tapasztalt napi nehézségekben nehéz kimondani, a veszteségeinkben, a gyászunkban, a fájdalmunkban, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. Köszönjük, hogy rámutatsz, hogy ez mindez abból fakad, hogy mi a magunk elgondolásához, magunk akaratához, a magunk igazához tudunk körömszakadtáig ragaszkodni. Bárcsak meglátnánk, Urunk, hogy mindez hova vezet. Bárcsak tudnánk mindig, mindenben kimondani ezt az egyszerű mondatot, hogy Uram, úgy legyen, ahogy te akarod. Kérünk, hogy segíts nekünk így helyt állni. Mutasd nekünk az utat, segíts, hogy letegyük a vélt vagy valós igazainkat, és csendben, de határozottan benned bízva mindazt, amit ránk bízol, mindahhoz ragaszkodjunk, és arra építsük az életünket. Segíts mindnyájunkat ezen az úton. Így áld meg gyászoló testvéreinket, így áld meg a keresztelős családot, így áld meg mindazokat, akik nehézségben, vagy fájdalmak között, vagy bizonytalanságokban vannak közöttünk. Jézus Krisztusért légy mindnyájunkkal. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a szózat eléneklésével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és először a háború sújtotta népekre gondolva, és a békéért imádkozva, a kárpátaljai testvéreink himnuszának első két vers szakát énekeljük. Mindig velem, Uram, mindig velem.
Híveidnek
lesznek, szívükbe küldöd el szent lelkedet. Templomodtá engem, tígy hát és légy velem, tígy hát és légy velem, mindig velem.
És a záró énekünk a már megkezdett 603. ének, a 3. versétől énekeljük végig, emlékezve az ige üzenetére: mit ér nekem itt a földön lakásom, ha senkitől nem volna is bántásom, mennyországra vagyon nagy kívánságom, mert ott vagyon nékem maradandó városom.